Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
92.9 Halas Rádió bizalom hangja. Halas Annó történelmi magazinunk legújabb adását hallhatják a kedves hallgatók. Végső István a vendégem, szervusz.
Üdvözlök én is mindenkit.
Mint ugye állandó szakértő, vagy hát ugye, aki mesél nekünk Kiskunhalas történelméről. A mai napon pedig hát malmozni fogunk, így lehet ezt is mondani, hiszen a sáfrik szélmalomról is szó lesz, pontosabban még miről, erről mesélj.
Igen, a malmokról általában, illetve a szélmalmok keletkezéséről, elterjedéséről, szerepükről egyáltalán az életünkben, és hát természetesen kiemelten a sáfrik szélmalomról, amelyik itt Kiskunhalas egyik jelképe, ugye nincsen túl jó állapotban, reméljük, hogy ez változni fog.
Ez a malom, tehát ugye a szélmalmok, vagy hát a malmok hogyan terjedtek el Magyarországon? Tehát ugye most alapvetően lehet azt mondani, hogy Hollandiában nagyon nagy divatja van ennek, nálunk Magyarországon annyira nincs, nem maradt, pedig gondolom régebben azért elég sok volt belőle.
Kezdjük egy kicsit távolabbról, úgy, mint nagyon sok mindennel kapcsolatban itt is forráshiányunk van, nem tudjuk a pontos dátumokat, a pontos helyszíneket. A legbiztosabb forrásaink, hogy a Közel-Keletről, illetve Perzsiából származhatnak. Úgy tűnik, hogy Irak vagy Irán területéről vannak a leginkább régebbi és legbiztosabb forrásaink, hogy már voltak valamilyen típusú szélmalmok. Nyilván nem ilyen szélmalmot kell mindenhol elmondani, mondjuk, amit említette, egy Hollandiába vagy itt Kiskunhalason. Valamilyen, és úgy is írták, hogy szélkerék, tehát nem szélmalom, szélkerék, és egy nagyon híres kutató, alexandriai Héronról tudunk, aki először ír erről, de nagyon pontosan nem tudjuk, hogy mit is írt le, hogy ez valóban egy szélmalom volt, vagy valami más szerkezet. Úgyhogy valójában az első komolyabb feljegyzések azok Krisztus utáni 9. századból valók, szintén a Közel-Keletről, arab területen jegyezték fel az első ilyen szélmalmokat, és azt gondolom, hogy talán pont a keresztes hadjáratok hozhatták meg azt a lendületet, azt az innovációt, hogy ide kerüljenek Európába ezek a szerkezetek. Nem volt egy egyszerű dolog, tehát egy szélmalmot megépíteni, azt nem tudott mindenki. Ezért aztán biztosan úgy zajlott ez, hogy valahogy a keresztényeknek olyan emberekkel kellett felvenni a kapcsolatot, akikben megbízhattak, és az ő általuk elmondottak szerint, vagy az ő segítségükkel épülhettek itt meg, hát először elsősorban Nyugat-Európában az első szélmalmok.
Nos, hát ugye alapvetően akkor nem feltétlenül ugye malmoknak indult ez, tehát ez a szélkerék, hogy mondtad, lehet, hogy más funkciója is volt, vagy eleve más funkcióval indult?
Én azt gondolom, hogy biztosan valamiféle mezőgazdasági munkához kötődő volt, illetve gabona őrléshez kötődő volt. Itt ugye nagyon fontos tudnunk azt, hogy abban az időszakban, amiről beszélünk, például a Spanyolország egy része ugye arab fennhatóság alatt volt. Onnan is tudunk nagyon sok forrást, hogy spanyol területen, a jelenlegi Spanyolország területén jelennek meg szélmalmok, és egy idő után malomnak is nevezik, tehát szélmalomnak. A szélkerék elnevezés, az ugye, ahogy említettem, az egy nagyon régi elnevezés, egy görög tudós, matematikus, ugye Alexandriai Héron ír erről. Azt nem tudjuk az pontosan, az mit is jelenthetett, és mi is volt pontosan, de nagy valószínűséggel valamiféle olyan szerkezet lehetett, ami segítette a mezőgazdasági, illetve a feldolgozó munkát.
Nos, hát akkor a mai napon erről lesz szó. Illetve hát itt nekem mondtad az elején, hogy anekdotákat is hoztál, amiket ugye nagyon is szeretünk, mert hát ennek mindig a nyelvezet olyan kellemes, jó hallgatni. És hát akkor ugye a sáfrik szélmalomról is szó lesz, meg hát a következő blogban majd, hogy hogyan is terjedtek el Magyarországon a szélmalmok, vagy a szélkerekek, lehet így is nevezni. Mindjárt folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Halas Annó történelmi magazinunk folytatását hallják a kedves hallgatók. A mai napon malmozunk, Végső István a vendégem, az állandó szakértő. A mai műsorban is természetesen a sáfrik szélmalom, illetve a szélmalmok meg a malmok elterjedése. Az előző blogban ugye mondtad, hogy mikortól is lehet ezt származtatni, hogy mikor indult el, vagy honnan jöhetett be hozzánk. Itt Magyarországon hogyan terjedt el, miként, mikor, milyen forrásaink vannak?
Igen, azt is tisztáznunk kell, hogy ugye hát legalább négy fajta malomról tudunk, négy fajta malomtípus van. Ugye egyszer van a vízi malom, szélmalom, száraz malom, illetve a kézi malom. Ugye nyilvánvaló módon a háztartásokban és a legegyszerűbb módon a legrégebbi emberek már úgy tűnik, hogy ugye az ősember is használta például ezt a kézi malmot, ezt a kézi őrlésű malmot. Ez egyébként megmaradt akár a 20. századig a magyar háztartásokban is, parasztházaknál, tájházaknál ugyanúgy lehet látni, hogy ezt használták. Hát nyilván egy nagyon kezdetleges eszköz volt. Aztán a vízi malmok, illetve a száraz malmok, azok a görög-római korban terjedtek el. Ugye a vízi malmot nem nagyon kell magyarázni, ugye általában folyók mentén a víz energiáját felhasználva tudtak őrölni. A száraz malom az, amit talán egy kicsit kevesebben ismernek. Itt Magyarországon, ha jól tudom, csak tarpán, illetve szarvason található eredeti száraz malom. Ezt meg ugye állatok hajtották, tehát ők hajtották azt a kereket. Általában ló, szamár vagy őszvér volt befogva. Tehát egy nagyon borzasztó, nyilván az állatvédők azok nem igazán kedvelték ezt a szerkezetet. És egyébként az emberek is nagyon sajnálták. Tehát ahol lehetett, inkább vízimalmot alkalmaztak, illetve hogyha amikor bejöttek a szélmalmok Magyarországra, és nagyon elterjedtek, akkor aki csak tudta, a száraz malmát lecserélte szélmalomra, mert hát valóban egy borzasztó szerkezet volt, és nem tett jót az állatoknak. Úgyhogy itt Magyarországon az első forrás, amiről tudunk, az a 16. században jelenik meg, amikor tudunk egy szélmalomról, de nem tudjuk biztosan a helyét sem. Ezért aztán a legbiztosabb forrásunk az 1770-ből való, amikor konkrétan leírják, hogy volt egy szélmalom egy összeírásba, és egyébként itt Kiskunhalason is ebben az időszakban, tehát 1799-ben a város épít fel egy fából készült szélmalmot a Kuruchalomnál. Ugye ezt tudjuk, hogy a régi Kuruchalom az ott a felüljáró, illetve a vasútállomás környékén lehetett. Ott épül föl. Hát nagyon rövid időn belül ezek a fából készült szélmalmok nagyon gyorsan leégnek, tehát nagyon veszélyesek is voltak, de utána elkezdenek elterjedni egyébként a városunkban is. A legnagyobb lendületet a dualizmus korában kapta a szélmalmoknak az elterjedése. Ez azt jelenti, hogy az 1850-es években 63, az 1860-as években 164 szélmalom épült, és végül az 1873-as összeírás szerint már 854 szélmalom volt a Kárpát-medencében, vagyis a régi Magyarország területén.
Azt lehet tudni, hogy itt most jelenleg hány darab szélmalom van itt Magyarországon?
Igen, hát elég borzasztó lesz a szám, amit mondok. Először kezdem azt, hogy Kiskunhalason, mondjuk egy ilyen 130-120 évvel ezelőtt egyébként egy 30-35 darab szélmalom volt a határban. Ugye Kiskunhalas határa akkor sokkal nagyobb volt, ugye hozzánk tartozott még Pirtó, Zsanna, Balotta, és itt sorolhatnám Kunfehértó itt területek. Egy 30-35 darab szélmalmunk volt. Hát jelenleg az egész Kárpát-medencébe található most ennyi. A számuk az csökken. Ugye nagyon borzasztó dolog, de dőlnek össze a szélmalmaink. Ugye itt a legközelebb hozzánk, legutoljára 2010 karácsonyán a kunfehértói német buhinféle szélmalom dőlt össze. Hát azóta is hallottunk, Felső Szent Ivánon, Túrkevén is dőltek össze szélmalmok. Sajnálatos, ugye országosan védett műemlékek, ezért aztán csak úgy, hogy nem lehet hozzájuk nyúlni. Ez viszont azt eredményezi, hogyha nem nyúlhatunk hozzájuk, nem tudjuk gondozni az állapotát egy-egy szélmalomnak, hát előbb-utóbb össze fog dőlni. Ugye a legtöbbje, ugye a falazata két részből áll, van egy téglaköpeny, és mögötte található egy vályogfal. Na most ezeket nem 100 évre építették, márpedig ezek a szélmalmok általában legalább 100 évesek. Úgyhogy hát ez egy nagyon sajnálatos dolog, nagyon sok műemlékesnek is fejfájást okoznak ezek a történetek, és hát nekünk is fáj a szívünk nyilvánvaló módon, hogy mi történik a szélmalmainkkal.
Nos, mindjárt folytatjuk, és akkor ugye közelebbről megnézzük Sáfrik szélmalmot, ami ugye sajnos már az utolsó, egyetlen itt Kiskunhalason. Mindjárt jövünk vissza.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Halas Annó történelmi magazinunkat folytatjuk itt a mai alkalommal. Sáfrik szélmalom, illetve a szélmalmok, ez a témánk még mindig. Nos, ugye arról már hallottunk az előbbiekben, hogy hány malom is volt, hány szélmalom, és azért elég drasztikusan csökken ennek a száma, ezeknek a száma. 800-ról ugyan 30 körül van, ha jól tudom.
Igen.
Ennyit mondtál. Nos, akkor nekünk, amink van a Sáfrik szélmalomról néhány gondolatban, mit is érdemes tudni, mit lenne jó tudni róla?
Igen, tehát maga a Sáfrik szélmalom előtt már egy úgynevezett hunyadi féle szélmalom is állt. az egy háromszintes, valószínűleg ilyen magyar típusú szélmalom volt, ugye magas áfrik szélmalom, ami felépült 1901-ben, az egy holland típusú négyszintes szélmalom. Ami előtte állt, az 1860-as években Hunyadi Antal építette, Molnár volt, Molnár mester volt ő is, és őtől levásárolja meg Sáfrik József, Molnár, és ő építi, és illetve alakítja át, ezt nem tudjuk pontosan, vagy átalakítja, vagy lerombolja, és egy újat épít fel, és négyszintes szélmalmat hoz létre, ami már egy holland típusú. Ugye a legalsó szintre érkezik be az őrlemény, azt hívjuk lisztes padnak, a második szinten van ugye a három malomkőpár, azt hívjuk kőpadnak. A harmadik szinten van az a fogas kerékrendszer, ami nagyon bonyolult, és ahhoz kell igazából érteni, azt kell nagyon jól megépíteni. Ez a sebes kerékpad. És a legfőső szinten található, ugye, ahol beérkezik a vitorlázat, az pedig a nagy kerékpad. Tehát négy szintből áll, és így ezért hívjuk felülhajtósnak, mert felülről érkezik be az energia. A háromszinteseknél általában alulhajtós szélmalmokról beszélünk, aminek megmondom őszintén, én szakemberekkel is beszéltem, nem igazán tudták megmagyarázni, hogy mi lehet valójában a különbség. Annyi különbség mindenféleképpen van, hogy az úgynevezett nagy bálványfa, ami vezeti le az energiát a vitorlázatból, az alul érkezik le, és az ottani kerekeket hajtja meg. Ezért hívjuk őket alulhajtósnak, mert lefelé érkezik, és a lenti fogaskerékrendszerbe érkezik be először az energia, ezért hívják így. Ilyen például a Kiskunfélegyházi szélmalom, amit nagyon szépen megmentettek, azt ráadásul úgy mentették meg, hogy nem az eredeti helyén, nem most a Kiskun Múzeum területén van, de az külterületről hozták be, lebontották és felépítették újra a múzeum területén. De egy nagyon szép és szépen karbatartott szélmalomról beszélünk, szintén országosan védett műemlék. Tehát a Sáfrik szélmalomról annyit kell tudni, hogy ugye a város területén volt, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy elsősorban azoknak volt ez ugye alkalmas, akik a felsővárosban éltek, akik a felsőváros felől érkeztek be mondjuk a különböző utakon, és számukra volt ez egy ideális lehetőség, hogy ott tudjanak örülni. Azt ugye látjuk, hogy nagyon kis terület volt azért, hogy ott lovaskocsikot beálljanak, biztos, hogy jó voltak ebből nagy problémák. Sáfrik József nem nagyon lakott ettől egyébként messze, tehát általában Molnár a szélmalmuk közelében laktak egyébként, ő is ugye az Ág utcában lakott, a Sáfrik szélmalom pedig ugye a Kölcsei utca 22-nél található, tehát rá lehet látni gyakorlatilag a szélmalomból erre a még mindig meglévő nádfedeles kis házikóra. Ott élt, ott tevékenykedett, de hát az első világháború után, illetve már az első világháború előtt is nagyon sokan egyébként a szélmalmok közül is már lebontják a szélmalmaikat, és átváltanak úgynevezett gőzmalmokra, ami ugye hát abszolút gépesített volt. És a Sáfrik szélmalmot nem bontják el, hanem hát ilyen daráló malommá alakítják át, tehát ugyanúgy, úgymond ilyen más energiával hajtják meg a szélmalmot. Aztán az 1940-es évektől raktár lesz, és hát el van hanyagolva, de szerencsére egy Mendele Ferenc nevű műemlékes felfedezi ezt a szélmalmot, és megtörténnek a különböző felújítási, átalakítási munkálatok, és ennek köszönhetően 1966-ban lesz országosan védett műemlék, és ez Kiskunhasváros első országosan védett műemléke. Most ugye jelenleg 17 épület ilyen jellegű. És hát a malomnal kapcsolatban el lehet mondani, hogy hát kicsit hányattatott volt a sorsa, tartozott egyébként a gazdasági malomhoz is, tehát ők is üzemeltették. 70-es években, 80-as években is átesett felújításokon. Ugye 80-as években volt talán utoljára beindítva, akkor azt nagyon sokan látták. Akik belülről megélték azt, azok nem szívesen mesélnek róla, de hát egy borzasztó élmény volt állítólag, mert hát már nem volt a régi fénykorában az a szélmalom, és utána legutoljára pedig ugye 2007-ben újították föl, aminek köszönhetően egy botrányosan rossz vitorlázatot kapott a Sáfrik szélmalom, ami ugye 2011-ben le is esett, illetve lehúzták biztonsági okokból. Most jelenleg ugye az északi, észak-keleti fala ázik folyamatosan, elsalétromosodott, illetve beázott. Vannak tervek arra, hogy fel fogják újítani, hát mi reménykedünk benne természetesen, hogy megújul, illetve nem omlik össze.
Hát bízom benne. Hát meg kell menteni, vagyis hát jó lenne megmenteni, még lehet. Nos, hát akkor még egy blogban jövünk vissza, hiszen még anekdotákkal készültél, és hát kíváncsian várjuk ezeket.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Utolsó blokkunkba érkeztünk a Halas Annó történelmi magazinunkban, és hát a mai napon a malmos témánk volt, hogy malomokról volt szó, és említetted, hogy anekdotákat hoztál, milyen legendák, illetve anekdoták vannak a szélmalmokról, vagy itt hát ugye a helybeli szélmalomról.
Igen, hát ez egy nagyon különleges szerkezet volt, úgy is mondják, hogy ez ilyen paraszti high-tech volt gyakorlatilag, tehát aki ezt meg tudta építeni, az tényleg mindenhez kellett, hogy az ács is volt, lakatos is volt, hát egybe ugye kellett a gabonaöléshez is értenie, de akár különböző más kőműves feladatokhoz is. Úgyhogy ez egy igen érdekes építmény volt, ezért aztán meg jellegzetes is volt, tehát ugye tájékozódási pont volt az emberek számára, biztosan ott volt a Sáfrik malomnál találkozunk, azt mindenki tudta, hogy akkor az hol van például. De olyan szempontból, hogy tájékozódási pont volt, hogy azt lehetett látni a határból is nagyon sokszor, mert a dombra épült, tehát el lehetett indulni fel, és akkor tudták biztosan az emberek, hogy merre indultak el, illetve magából a malomból is lehetett nagyon sok mindent látni, főleg a harmadik, meg a negyedik szintről. Hát ma már nem, mert ugye be van nagyon építve annak a területe is. Úgyhogy hát egy ilyen nagyon jellegzetes pont volt. Amikor beszélgettünk ugye a boszorkányokra, akkor is mondtam, hogy például ugye fűződik ilyen, hogy éjfélkor boszorkányok legyeket őrölnek a szélmalomba. Tehát voltak ilyen, és ezt nagyon sok ember elmondta, tehát ez nem csak egy-kettő, hanem nagyon sok tanúvallomásba viszont látjuk és viszont halljuk, hogy ilyen történik. Úgyhogy ilyen legendák is. Nyilván az úgymond ilyen molnárok, molnárasszonyok, illetve mornár legények kapcsolata is, hát érdekes volt nagyon sok ilyen, hát hogy is mondjam, akár mondhatom azt is, hogy erotikus mesét, történetet fűztek ezekhez a dolgokhoz, illetve ahhoz is, hogy nyilván ott a molnár legények, akinek hát biztosan nagyon nagy volt az izomzata, hiszen ez nem volt egy egyszerű munka, és lányok jártak hozzájuk, ugyanúgy, mint mondjuk ki a pásztorokhoz a pusztára. Ebből is érdekes pletykák és történetek születhettek. Illetve hát maguknak a molnároknak volt egy nagyon kétes hírük. Ugye, de hát ezt, ahogyha ma meghallgatok egy ilyen gabona felvásárlót, aki mondjuk visz be mostani malmokba, az is elmondja, hogy hát soha nem elégedettek valójában az emberek, akik beviszik a gabonát, és mennyi lisztet kapnak, vagy mennyi pénzt kapnak érte. Hát ez a régi időkben se volt másképp. Úgyhogy ehhez kapcsolódóan akkor egy anekdotát Nagy Cirok László gyűjtéséből. Koldus a szárazmalomban. Bement a Koldus a szárazmalomba koldulni. A molnár adott is neki egy lapát lisztet. Épp olyan jó áldott lélök maga, mint a boldogságos Szűz Mária vót, hálálkodott a koldus. A molnár még egyszer belemerítette a ládába a lapátot, és a lisztet a koldus tarisznyájába tette. Aztán kezdett tudakolni. Miért hasonlít kend engem a boldogságos Szűz Máriához? Azért, mert az úgy a születés előtt, mint utána is szűznek maradt. A molnár mög, akár benn van a malomba, akár kívül, mindig csak tolvaj marad. Aztán loholt kifelé a malomból. Tehát megmaradt ez a történet nagyon sok anekdótába. Hát a molnárt nem szerették. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes része azért a malmok történetének, hogy a molnárokkal kapcsolatban azért nagyon szkeptikusak voltak az emberek. A másik anekdóták, vagy anekdóta történetek, vagy csokrok, azok pedig általában nagyon érintőlegesen beszélnek ugye a szélmalmokra. A szélmalmok általában, vagy a malmok általában leégtek. Ezért aztán nagyon veszélyesek is voltak, mert ugye nátfedeles házakkal volt a környék tele, és ezért Halason is hát nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mi történik egy malomba, egy szélmalomba. Úgyhogy annyira nem szerettek mondjuk szerintem a malmok közelében élni az emberek. Szerettek inkább távolabb lenni egy-egy malomtól. Nyilván miután ezeknek kő meg vályok fala volt, azért kevésbé voltak veszélyesek, de azért tartottak tőle az emberek.
Hát köszönjük szépen, nagyon izgalmas volt, ismét egy nagyon jó témát találtál pontosabban, és hát bízunk benne, meg bízom benne én is, hogy ugye sikerül azért majd elintézni, vagy hát ha azt mondták, hogy felújítják, akkor fel is fogják újítani azért tényleg egyik jelképe városunknak, úgyhogy reménykedjünk a jóban, és hát ugye nem sokára lesz majd ott egy este, színes este, ilyen folk est, hiszen ismét közelleg a szélmalom est.
Igen, 10. alkalommal rendezzük meg, idén 2017-ben 10. alkalommal lesz zenélő szélmalom, és újra nem csak folk, nem csak népzene, hanem klasszikus zenét is szoktunk, ugye, meg rockzenét is szoktunk, meg gyerekeknek szóló programot is szoktunk hozni, és hát most például a Mozgáskorlátozottak Egyesülete, mint partnerszervezet becsatlakozik a szervezésbe, ők is hoznak különböző programokat, illetve ők is kivonulnak, illetve hát egy nagyon kellemes kis délutánt lehet meg estét eltölteni ott, ugye mindig van egy kis eszemiszom, lehet dínom beszélgetni, dínom-dánom, és hát kellemes zene szokott lenni, illetve hát mostanában ugye már különböző halasi művészek is kivonulnak, meg lehet nézni az ő alkotásaikat, hogy ők hogy alkotnak például. Ugye én azt gondolom, hogy gyerekprogramok, íjászkodás, ugye a tűzoltóság is kiszokott vonulni, készülünk mindig valamiféle meglepetéssel, valami újdonsággal, úgyhogy érdemes lesz szeptember 2-án délután 4 órától kilátogatni ismét a szélmalomhoz.
Így van, nos, hát addig még úgyis találkozunk természetesen, és hát akkor köszönöm Végső Istvánnak, hogy itt voltál, és akkor 1 hónap múlva találkozunk.
Köszönöm én is a lehetőséget.